Jó estét kívánok a Zsidó Tudománynak Szabad Egyetemén. A mai téma az Magyarország leghíresebb rabbia, legnagyobb rabbia, Schreiber Mózes, pozsonyi rabbi. Ugye ezt már többször megbeszéltünk, az a pozsony nem jelenti az a magyar rabbi, nem a szlovák rabbia. A Schreiber Mózes, nem csak azért, mert az még Nagy Magyarország volt akkor, hanem az, hogy a határ megváltozott. Trianon nem változtott semmit. A magyar zsidóság fogalmán az nem változtott. Az, hogy volt határ, ez azt jelentette, hogy nehezebb volt az utazás, de ez egy egység. A Nagy Magyarország az egy egység. A Nagy Magyarország zsidósága az ez egy fogalom, és ez nem változik azzal, hogy van határ, vagy nincs határ, útlevél, vagy nincs útlevél, az nem változtat ezen, mert ez Magyarországnak számít. Ami azt jelenti, hogy még a 1917 utáni rabik, akik Erdélyben voltak, és Szlovákiában voltak, ugyanígy magyar rabik, és teljesen mindegy, hogy most már az már nem volt Magyarország, amikor ők rabik voltak. Szóval, amikor azt mondunk, hogy a Magyarország legnagyobb rabbia, akkor ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Most az igazság az, nehéz beszélni arról, hogy a legnagyobb rabbi, vagy majdnem a legnagyobb között van. Ez most azt jelenti, hogy most felmérünk a tudása a rabiknak, és akkor most neki nagyobb a tudása, neki kisebb a tudása. Nem csak erről van szó, mert azt is tudni kell, hogy a Schreiber Mózes, a pozsonyi rabbi, aki inkább a könyvei után, írásai után ismert, a Hatam Sofer, ugye Schreiber az németül az, ami héberül Seufer. Seufer az egy Schreiber, egy író. És ez a neve igazán héberül az Moshe Seufer, és a könyvei azok a Hatam Sofer névvel jelentek meg. Csomó könyv, és abban tényleg látszik, hogy milyen nagy tudása van, de ez nem jelenti az, hogy nem voltak mások, akik szinte nagy tudással rendelkeztek, de egy dolog biztos, ami miatt jár a Hatam Seufernek ennek a titulus, mint a legnagyobb magyar rabbia, mert ez ő az, aki azt úgy lehet mondani, ő megalapozta a magyar zsidóságot, megőrizte, megvédte, és neki köszönhető, ha egy embernek meg kell köszönni, akkor neki köszönhető, ahogy a magyar zsidóság létezett, és még ma is, mert ugyanúgy előbb mondtam, hogy a magyar zsidóság az függetlenül attól a határ, hol van, ugyanígy New Yorkban van magyar zsidóság, és Izraelben van magyar zsidóság, és Londonban, és Ausztrália, és ez mind a Hatam Seufernek a tanítása, és az ő mindenenek a folytatása. Beszéljünk egy kicsit, nézi meg, miről van szó, és aztán kicsit jobban fogunk érteni az egészet. Először az alapadatok, hogy a Hatam Seufer az 1762-ben született, és 1839-ben hunyt el. És most október 24-én volt idén az ő járszájtja, halálozási évfordulója. Ami azt jelenti, 1839 a 160 év. Igen, 160 éve, hogy elhunyt a Hatam Seufer, annyi volt idén. Nem született Magyarországon, Frankfurtba született, Frankfurt am Main, és onnan nevelkedett. Egy rabinikus családban nevelkedett a pozsonyi rabbi, a leendő pozsonyi rabbi. van egy érdekes történet róla, amikor gyerek volt, akkor egyszer, nem tudom, hogy ez egy bar mitzva alkalmával, vagy még korábban ilyen 9-10 évesen volt, és akkor ő tartott egy nagy dróset ott Frankfurtba, a zsinagógában, mert előállt egy komoly magyarázatot a talmudi témában, és felépítette az egészet, és ott ült az apja is, aki hát örömmel hallotta, és egyszer csak egyik pontnál azt mondja, és itt, amit az én nagyapám ebben a témában kérdez, így és így, nincs igaza, és így, picit ilyen, nincs igaza, mert így és így, az apja olyan mérges lett, azt mondja, így nem lehet beszélni, hogy odaállt, és egy jó pofont adott neki, kis gyerek volt, mert hiába van tudás, az embernek tudnia kell megtisztelni az ősöket. Ő, azért nagyapám valamit írt, ebben nincs igaza, lehet ugyanezt mondani, és sokkal finomabban ezt mondta. De az igazság az a történet még korábban kezdődött, hogy ő született volna péntek este, szombat bejövetele után. Ami azt jelentette volna, hogy már szombat szegés történt miatta. Az anyukája, amikor látta, hogy már péntek délután későn hát indul a szülés, akkor üzent a rabbinak, hogy zárjanak egy kicsit a kabbalat sabbaton. Ugye mert régi szakás az, hogy a péntek este a sabbatot egy kicsit korábban kezdeni. Semmi probléma nincs, de amikor az ember korábban kezdi, azt jelenti, akkor ott kezdődik a sabbat. És akkor ő a hazamzajvő mamája ezt tudta, azt mondta, ó, akkor itt lehet még nyerni egy, tudom én mondjuk egy órát, vagy ilyesmi, üzent a rabinak, hogy várjanak egy kicsit, mert a halakha azt mondja, hogy ha a közösség már magára vette a sábesz, akkor már az egész közösségre vonatkozik ez, az is, aki még nem mondta el a kabbalat sábátot. És emiatt, ha a zsinagógában nem fogják még elmondani az imát, akkor azt jelenti, hogy itt Frankfurtban még van egy óra, ameddig tényleg naplemente előtt pár percre mindenképp meg kell gyújtani a gyertet. Megvártak, és amikor eljött a hír, hogy megszületett a kisfiú, akkor indult az ima. Szóval nagy tudása az biztosítva volt neki. Szóval a történetben látjuk, hogy tényleg zseni gyerek volt. A Frankfurtban élt egy nagyon-nagyon érdekes rabbi, és ő volt a Hassan Seufernak az egyik kedvenc rabbi, az ő mestere. Két nagy mester volt a Hassan Seufernak, valójában három, de az egyikről csak egy párszor idéz tőle valamit, és ketten az, amit az ő mesteré. Az egyik volt a frankfurti rabbi, a városnak a főrabbia, Hurevitz Pinchas, aki a Mezricsi Magidnak a tanítványa volt. Ami azt jelenti, a haszidizmus harmadik nemzedékehez tartozik, és együtt tanultak a Mezricsi Magidnál a Rabbi Schneer Zalman az első Lubavitchi Rebbével. Csak lássuk ott a kontextus. Miközben például a Rabbi Schneer Zalman és a többiek az inkább ilyen Kelet-Európában maradtak, a Hurwitz rabbi elment Frankfurtba, ott lett a rabbi a városnak, és a Hassan Seufer a kis Moise fiú nála nevelkedett. Az egyik mester. Ez még elég ilyen hagyományos mester. Ott volt egy másik mestere, a rabbi Nathan Adler. A rabbi Nathan Adler egy nagyon nagy tudású ember volt. Nagyon mélyen benne volt a misztikában, kabbalában és minden ilyesmiben. Nem követte a Frankfurt szokásai, mert ő mint kabbalista volt neki saját szokásai, és még kiejtésben is úgy döntetett, inkább a szefárdi kiejtést akar használni. Nem imádkozott askenázi ritus, hanem szefárdi ritus. És ilyen Frankfurtban fel voltak háborodva ezen. micsoda dolog, hogy rendbontasz. Azt mondja, hogy mi van itt? Tehát ez, itt vannak szokások, és ősrégi szokások. Ugye a német zsidóknak tényleg hát ősrégi szokásai vannak, de őt nem érdekelte, neki voltak a saját szokásai, és a Hassan Seifer az ő tanítványa volt. Ez olyan nagy botrány volt ez az egész, hogy a végén kiűzték a városba. És vele együtt ment el a kis Schreiber Mózes fiú, mert nem hagyta el a mestert. Ami a dolog érdekessége az, hogy utána, évekkel később, a Hassan Seifer volt az, aki megint a mainstream, ő lett a mainstream zsidóság, miközben fiatal korában ő mesterével együtt kilettek űzve, mert egy kicsit ilyen nem mentek hagyományt. Természetesen nem arról van szó, hogy nem halahikus, de mégis nem a megszokott rendben. Aztán rabbi lett Dresdnitzben, az még nem Magyarországra tartozik, és aztán átjött Mattersdorfban. Mattersdorfnak a magyar neve mindig kiugrik a fejemből. Mattersdorf az ma a mai Ausztriában van, de egy nagyon ősrégi magyar zsidó közösség. Ott volt rabbi 9 éven keresztül, és aztán jött el Pozsonyba, és aztán maradt az élete végéig. Egyértelműen nem tudok mondani róla, hogy tudott magyarul vagy nem. Természetesen írása, nem maradt tőle bármilyen írás magyarul, de összesen azt hiszem, hogy 2 német nyelvű írás láttam tőle, szóval ez nem bizonyít semmit. De mindenképpen, ha egyszer átjött ide Magyarországra, ő már itt marad, és Mattersdorfban kezdte, és Pozsonyban még nagyobbá tette Jösivát. Nemzedéken belül Magyarországnak majdnem az összes rabbia Magyarországnak, Magyarország ortodox hitközségeknek, az mind az ő tanítványaiból voltak. Most, és bizonyos szempontból a Hassan Seiferrel kezdődik a komoly, vallásos, ortodox zsidó élet Magyarországon. Hát mit jelent? Korábban nem voltak vallásosok? Korábban nem voltak ortodoxok? Nem erről van szó. Korábban Magyarországnak nem volt stabil, önálló zsidósága. Ami azt jelenti, mindig voltak itt rabbik és nagy rabbik is voltak, de ezek mind import volt. Ugyanúgy, hogy maga Hassan Seifer is. Ugye nem itt született, áthoztak ide. Szóval nagy rabbik jöttek Magyarországra, Óbudán, hát híres rabbik voltak ott. Itt voltak egy pár évig, mentek tovább. Azt jelenti, egy picit gondolom itt a tudás szintje volt az, ami olyan gyenge volt. Jöttek ide zsidók, bevándoroltak mindenhonnan, bevándoroltak, és éltek, és vallásos életet is éltek, erre vannak mindenféle dokumentumok, a Respanzum rabinikus irodalomban található, de nem volt színvonalas, hát nagyon egyszerű zsidók voltak ezek. A Hassan Seifer szintén még ugye import volt, áthoztak őt kintről, de ő kezdett tanítani, és jösivát alakított, és innentől kezdve szintén magyar gyerekek jártak oda, és innentől kezdve már voltak helyi magyar rabbik. Innentől kezdve már alig, és lényegében majdnem a nullához ment, hogy nem hoztak rabikat máshonnan, helyi rabik sikerült nevelni. Ez az, ami miatt mondom, hogy lényegében ő neki köszönhet, hogy Magyarország egy komoly, önálló, színvonalas vallásos zsidó élet indult. Abban a percben az helyi gyerekek voltak, és azt mondja, hogy nem egy-egy rabbi volt, hanem tényleg a nagyobb városok és a kisebb városok, és még lassan a falvaknak is voltak már rabiai, és természetesen ezeknek is voltak már jösívák, és tanítottak, és akkor innentől kezdve már teljesen önfenntartó lett a magyar zsidóság. De azt is be kell vallani, hogy ugyanabban az időben már más rabik is kezdtek jösívát tartottak itt, ami azt jelenti, hogy nem az összes rabi az pozsonyi tanítvány volt. Például az én ősem, Grimwald József, élete végén Gálszécsi rabbi volt, ami mai Szlovákiában van. Ő szintén abban annak a nemzedék, azt jelenti az első pozsonyi tanítványnak nemzedékében van, de nem tanult Pozsonyban, hanem Pápán tanult Rapoport rabinál. Ami azt jelenti, hogy voltak mások is ugyanabban az időben, akik szintén volt nekik, ők is tanítottak, de nem olyan nagy mennyiségű, mint a Chasam Soifer. Ez az első dolog, ami olyan sajátos a Chasam Soifer, vagy sikerült egy nagyon komoly jösívát felállítani. A pozsoni jösíva, amióta indult, az nem szűnt meg, és lényegében a mai napig még létezik a pozsoni jösíva, csak mai nap már Jeruzsálemben működik a pozsoni jösíva. Mindegy, Magyarországon a háborúig volt a pozsoni jösíva. Ez a könyv, ami 600 oldalas, 700 oldalas inkább, az a pozsoni jösívák tanítványának a összeírása. Mint átlagban fél oldal, háromnegyed oldal juthat ez már nagy rabiknak, kisebb rabiknak, csak a nevük megvannak említve, és ez a háborúig, ami azt jelenti, hogy mennyi 100 év alatt? Mondjuk 100 év alatt ezek voltak a tanítványok a pozsoni jesivának. Most menjünk még egy kicsit maga a Chasam Soiferről, hogy annyira több oldalú ez az ember. Egyik oldala volt neki jösívája. És ha volt jösívája, tanított, és állandóan írt is mindenféle, ugye bármelyik traktátus tanultak, akkor írt mindenféle gondolatok, amit felmerültek, amikor tanította a fiúkat, és ezért sok-sok kötet van különböző traktátusokra, és nagyon-nagyon mély, átfogó, szóval nagyon különleges. Ezen kívül, tehát szerintem ilyen méretű kötetekből azt hiszem 15 kötet van, ami talmudi traktátusokkal foglalkoznak. Aztán ilyen méretű, szintén ilyen méretű kötetek vannak a Responsum kötetei, ami azt jelenti, hogy a kérdések, ami érkeztek hozzá, és ő választott rájuk. Ez természetesen városi főrabbi volt, főállásban, aztán főállásban tanított a jösívában, és főállásban még válaszolt nem csak pozsoni kérdésekre, hanem akárhonnan érkeztek hozzá kérdések. Hát vannak itt rövidebb válaszok, ez már egy rövid válasznak számít, amit innen kezdődik, és itt van vége, ez már egy nagyon rövid válasz. Aztán természetesen van sokkal részletesebb válasz, például ez. Tessék. A 41-es fejezet itt kezdődik, végig ez, idáig tart. Ez írásban, ez 20-30 oldal, egy kérdésről. És mi ez a téma? Nagyon érdekes. A téma itt egy vállólevélben Budát, vagy Budát hogy kell írni? Buda, Budin, vagy Offen. Offen az az Ó Buda, de korábban Budin, abban lett Buda. Ez itt a, az első a téma, és változik el név, és akkor változik, akkor hogy van. És ez itt a fő téma ebben. Nagyon érdekes az, amit írva van, hogy a Hassan Szöjfön nagyon komolyan vette, ugyanígy vette a rabiságot is, a tanítás, és az ő válaszol kérdésekre. Azt mondja, hogy Isten neki adott lehetőséget, erőt, energiát, és akarat arra, hogy ő válaszoljon, akkor ezt csinálni kell. És azt mesél neked, egyszer valami nagyon-nagyon kemény, bonyolult kérdés jött hozzá. Állítólag egy Aguna férje eltűnt, és nincs igazán bebizonyítva, vagy igen, vagy nem, meghalt, vagy nem halt meg. Egy nagyon bonyolult téma, és valaki válaszolt, valaki írt. Egyik rabbi feldolgozta ezt a témát, elküldte a Hassan Szöjfön, az mondja választ, mondja véleményt erről. És Hassan Szöjfön elolvasta, gondolkodott, nekiállt, leírt, mit tudom, hány oldalt, és adatta a fiának, tessék feladni postát. És a fia egy kicsit ilyen, azt mondta, hogy inkább óvatos akar lenni, ugye az ebéd előtt volt, és akkor várni fog egy kicsit, hogy talán délután, ebéd után az a minimum, délután, este, hát figyelj, nagyon komoly téma, és alig elgondolkod az elején már le, talán meg fogja változtatni a véleményét, és látja, hogy no, mi van? Hát, ebéd. De adtam neked egy feladat, hogy kérem, add fel, de minél előtt. Azt mondta, én elolvastam, végig gondoltam, ez az én döntésem ebben a kérdésben, nincs mit várni. És egyszer volt, hogy valaki válaszolt neki azt a levelére, amit a rabbi úr írt, ez talán így, talán úgy, és akkor egyszer azt mondja a rabbi, figyel, én a véleményemet elmondtam. Ha nem akarod elfogadni, nem muszáj. De ebben a témában én befejeztem a mondani valom. Azt mondta, az már nem az én feladatom védekezni. Védekezni az már csak egy ilyen ego kérdése. Másik esetben nem jelenti az, hogy nem volt, amikor védekezett. Azt jelenti, hogy sokszor úgy érezted, mégis ezt még jobban ki kell fejteni. De élete végén egyszer azt mondta, hét esetben volt, amikor megváltoztatta a véleményt ilyen kérdések miatt, és azt mondta, és egyikben biztos, hogy nem volt igazam, amikor megváltoztattam a véleményt, az eredeti vélemény az volt az igazi. És ez azt mondta, figyelj, az Isten nem tud személyesen válaszolni a kérdésekre, ő nem vállalta. Azt mondta, hogy a rabik válaszoljanak. Azt mondta, hogy erőt ad, és lehetőséget ad az embernek, hogy érezzen, amikor neki van igaza. És azt mondta, és amikor érzem, hogy nekem van igazam, és leírom, és tudom kifejteni a véleményt, akkor utána már nem kell vele foglalkozni. És ez egy dolog, most újra kell hangsúlyoznom, ez tényleg zseniális, hogy ez felépíti a témát, és hogy alaposan átveszi, és ilyen élesen rendet rakott is, és magyaráz ez, az egy élmény olvasni. Olyan sok levél érkezett hozzá, szóval a levelezésben, hogy itt van egy kötet, amit kiadtak Izraelbe 1993-ban, ami lényeg csak egy lexikon azokról, akik leveleztek a Hassan Szöjfről. Mindenkiről mit lehet tudni róla, mert mégis nagyon sokszor a kontextus az fontos, honnan írt, ki volt, ahol lehet, akkor annak a rabinak valami kis kézírás, hogy jobban ismerjük őt, vagy ilyesmi. Van, ahol találtak, van, ahol nem. Benne van ebben a kötetben az előbb említett ősem, a Schreiber, nem a Greenwald, a Greenwald József. A másik ősem, az pedig a Menzer Dov volt, Jókai rabbi, ő pozsonyi születésű volt, és a Hassan Szöjfön volt az ő mohelje. És még van egy ilyen kis írás, a Hassan Szöjfön, hogy leírta, kinél volt mohelje, és akkor leírja, ma volt a Mence gyereknek a brisze, és a neve Leti Szakarda, és ő lett később egy tanítványnál, és később Jókai rab is. Aztán a Grünwald és a Menzerek összeházasodtak, és akkor lett egy Óvelandes. No. Ennek a Menzernek az apja, ő főkántor volt a Haszamszajfernál. És ez így egy kicsi személyes kapcsolat is van a Haszamszajferhoz. Ami szintén érdekes, itt van egy kötet a Haszamszajfertől költeménynek. Szerinti, hogy volt, amikor mint költő, tessék, ez már magyarán, a felső rész az, amit ő írt. Nem mondanám, hogy főállásban írta a verseket, de ezzel is foglalkozott. Olyan sok oldalú volt ez az ember, hogy ezzel is foglalkozott. Ezt a Lubavitch Rebbe mondta. Az utolsó egri rabbi, háború előtt az utolsó egri, nem tudom, volt, hát volt. Háború után is volt egri rabbi, mindig az utolsó egri rabbi a háború előtt, aki a Haszamszajfernak az unokája volt, az a fiú, annak a fia, szerintem Haszamszajfernak a déd unokájának, azt mondta, ha lenne időm, akkor írnék egy kommentár a Haszamszajfer verseihez, és rámutatnám, hogy minden egyes gondolat a kabbalisztikus, ami benne van. Most ez egy oldala a Haszamszajfernek. Aztán jön a másik oldala a Haszamszajfernek, ami szintén nagyon-nagyon-nagyon fontos. A Haszamszajfernek az idejében kezdődött a zsidó felvilágosodás. Erről beszéltünk már, ugye Németországban, Morvaországban, ez a Mózes Mendelssohnnak elindította a zsidó felvilágosodás, hogy az egész zsidóságot ilyen racionálisan feldolgozni, és egy picit módosítani, szebbíteni, ami ez volt a kezdet, és a folytatás lényegében egy komoly reform, egy reform indult el. Most. Erre első kérdések az voltak, hogy lehet-e idegen nyelven imádkozni, ez volt az első kérdések között. Idegen nyelven azt jelenti, hogy nem héberül. Aztán voltak olyan kérdések, hogy mennyire kell ragaszkodni a Tóra olvasáskor, hogy tényleg a hagyományos dallammal olvasni. Ilyen apró kérdések, és minden kérdés külön-külön van rá lehetőség bizonyos keretek között megengedni, és bizonyos rabik tényleg minden kérdés ilyen önállóan néztek, hogy mi van akkor a tóraolvasás nem pontosan énekeltek. Na, a lényeg, hogy elmondta a szöveg, az rendben van. És tényleg ez van a Sulchan Aruchban. Igen, a Sulchan Aruch arról beszél, amikor valaki elhibázta, és nem úgy mondta, nem úgy, amíg az ember szándékosan nem mondta. Mi van akkor, hogy az ember idegen el van akar imádkozni? Erre is van rá lehetőség. Ha az ember nem tud héberül, akkor a tanulmányt mondja, az ember mondjon bármilyen nyelven, csak az értse. Akkor megint ezt a kérdést úgy lehet venni, hogy olyan van lehetőség, igen ám, de talán nem arról beszél, hogy az ember azt mondja, hogy nem szeretnék héberül mondani, én direkt szeretnék a más nyelven imádkozni, mert akkor inkább tudok asszimilálódni itt a szomszédok között. Tehát minden kérdés jön önállóan, az ember kicsit naívan nézi, hogy mi a kérdés, megnézni a forrásokat és megengedni. No. Haszamszajfer volt az első között, vagy talán az első, aki azt mondta, nem azt kell nézni, hogy mit kérdeznek, hanem miért kérdeznek. mi áll az egész dolog mögött? Az egész dolog mögött ott áll az asszimilációs vágy, ami azt jelenti, ma kisebb kérdések, és akkor még nagyobb, és ki tudjad, hol lesz a vége. És akkor ő nagyon-nagyon keményen kezdett foglalkozni a témával. Itt, ebben a kötetben, épp amit hoztam, az utolsó része, az utolsó részben, ez a hatodik résznek számít, itt van 104 levél, aminek a nagyobb része lényegében ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és nagyon-nagyon-nagyon keményen. Már Hasazőnek az volt az álláspontja, hogy amikor rossz szándék áll a dolog mögött, akkor teljesen másképpen kell vizsgálni a kérdést, és sok esetben a szándéktól függ az, hogy meg lehet engedni, vagy szigorúan kell tiltani. És természetesen a rabinak nincs joga csak így tiltani. De mondom, az ember nézi a kontextus, akkor teljesen másképpen kell vizsgálni a kérdést. És ő lényegében ő az, aki felállította ez az egész. Azt szoktak mondani, hogy az ortodoxia, a modern időkben az ortodoxia az a Hasam Soifer hozta létre. Mert ugye ő mint egy mozgalom, mint egy ideológia. Addig voltak valása, zsidók Shulchan Aruchban néztek. Nem voltak címkek. Ő az, aki megalapozta a hagyományt, nem lehet változtatni, még kisebb kérdésekben sincs lehetőség, amikor elvileg lehetne találni rá forrást, de mégis ebben a kontextusban tilos. Ő az, aki ezt nagyon erősen feldolgozta, és én egyébként az ő tanítványa vittek ezt az egész dolgot tovább. Sokszor szoktak mondani, hogy Hasam Soifer volt az, akitől származik a kettéválás az ortodoxus és a neológia között. Ez nem így van, ez a Hasam Soifer tanítványai voltak, akik ezt a szakítást vittek végbe. Természetesen ők azt mondtak, hogy ezt a Hasam Soifer is ez így tette volna, de ezt nem lehet biztosan tudni, mert a szakítás ez egy lépéssel tovább ment. Hogy az erős elidegenítés az már egy további lépés volt a témában. A 20-as években volt egy lengyel rabbi, lublini rabbi, Rabbi Meir Shapiro. Ő Lublinban nagy jösivát vezetett, és akkor írt egy cikket, hogy mi a különbség Prága és Pozsony között. Nem, a címe az volt Győzött Pozsony. Pozsony győzött. A dolog lényege az volt, azt mondta, mikor a felvilágosodás elindult, akkor Prága és Pozsony másképpen kezelte. Pozsony, ahogy mondtam, nagyon keményen lépett fel az egész trend ellen. Prága inkább azt mondta, hogy be kell vonni a halachikus kereteken belül, és így mindig kell találni, mi az, amit lehet, és amit lehet, ezt meg kell engedni. Azt mondja, most a 20-as években voltam Prágában, és voltam Pozsonyban. Azt mondja, Prágában már alig találtam egy fiatal ember, aki tórát tanult. Mindenki már egyetemet végzett, mindenki nagyon tanult, és kis doktor, és nagy doktor, és minden. De azt mondja, hogy a zsidó tudománynak van, azt mondja, hogy Talmud, Halacha, az már nagyon gyenge volt. Azt mondta, Pozsonyban lehet, hogy nem mindenki egyetemet végzett, de ott még nagy jösiva volt, és még folyt a tanulás. Azt mondja, hogy ezek szerint mégis Pozsony győzött, és nem Prága. Mi azt jelenti, hogy Hasam Soifer látta egy kicsit messzebbre, hogy mi hova vezet. Most a történetet picit ki kell egészíteni, hogy nem az összes tanítványa Hasam Soifernak azonosultak ezzel a vonalon. És ők is azt mondtak, hogy ők is pozsonyi diákok. Például Volt egy folyóirat a múlt század elején, az volt a neve Magyar Rabbik. A nagyobb része én feldolgoztam a Magyar Rabbiknak a története. Én igen, ez egy embernek a életműve volt, és akkor minden számban publikált további, mit tudom, 20-30 rabinak az adatai, és aztán jobb voltak levelek, amik érkeztek, és pontosították, és akkor ez volt a Magyar Rabbik, ugye ez is az a neve, azért is az volt a neve, hogy Magyar Rabbik. De minden számhoz volt még egy ilyen mindenféle más téma is, egy kicsit. Egyik számban foglalkoztak a ortodox és status quo kérdéssel. Ugye az ortodoxia volt, akik keményen elzárkoztak a neológiától, szakítottak velük, szakítottak a külvilággal, az ortodoxia ortodox rabbi nem lehetett az, aki egyetemet végzett, és még ha szakítottak, azt mondták, akkor miben más? Az ortodox rabbi jösivában tanult, és nagy tudása van. Nagy doktor, de csak jösivában. Például Amerikában a jösivai végzettség, attól függ, hogy milyen szinten végzett, az MA és BA, mind a kettőt lehet kapni a jösivában, és el van ismerve. Ami azt jelenti, ezek után az ember tovább megy, akkor eleve mehet már doktori program, mert MA és BA már megvan. Szóval el van is, azt mondja, zsidó tudománynak, és hagyományos módon. A status quo az erősen ragaszkodtak a sulchanárokhoz, és a hagyományhoz, még a zsinagóga is hagyományos módon volt, a tóraolvasó Blemmer az középen volt, és minden, de mégis nem zárkoztak el egy egyetemi végzettségtől, és hasonló. Most akkor volt egy ilyen megjegyzés, hogy meghalt a Hassan Seifernak a unokája. Ugye volt a Schreiber Mózes, aztán volt a fia Avram Shmuel Benjamin, Avram Shmuel Benjamin, ezt mondják a Schreiber Benjamin, ő elhunyt 1872-ben, aztán az unokája az Simcha Bunam, ő meghalt 1907-ben. Ez 1906 végén, nem tudod pontosan december, lehet, de épp december, 1906 végén. Az ő temetésé kapcsán valaki egy ilyen megjegyzést tett a magyar rabbiban, hogy status quo rabbi nem volt azt a környéken. Nem lehetett látni. Ortodox rabbi volt sok. Status quo rabbi nem volt. És erre a következő számban jön egy nagy válasz. Írja az egyes status quo rabbi, azt mondja. Nem titok az, hogy a status quo rabbiknak a nagyobb része az mind pozsonyi tanítvány. Azt se titok, hogy maga a mesterünk, Simcha Bunam rabbi, ő volt az, aki támogatta és segített. Ahol hallottad, van valami állás, akkor fogad. Azt jelenti, hogy ez is pozsony. Miért nem voltunk ott? Nagyon egyszerű. Mert nekünk senki nem küldött táviratot, hogy még időben tudjunk odaérni. Mi már csak másnap az újságból tudtunk meg, hogy ma reggel 9-kor vagy 10-kor van a temetés, akkor odaérni már nem lehetett. De azt mondja, nem vagyunk kevésbé pozsonyi tanítványok. Szóval ez, ami azt jelenti, van egy másik oldal is a pozsonyi jesivának, ami azt jelenti, nem mindenki ilyen kemény ortodox vonalat vitte, hanem volt, aki még a status quo rabbi volt, és voltak a neolog rabbik is, akik pozsonyi tanítványok voltak. Érdekes módon, hogy ebben a kötetben, ami elég vastag, próbált elfeledkezni a neolog rabbikról, akik tanultak Pozsonyba, és még a status quo rabbiknak egy nagy részét is próbál itt elfeledkezni. Ami azt jelenti, hogy a kötet még sokkal-sokkal vastagabb lehet, ha tényleg mindenki benne lenne. Ezt csak sportként összehasonlítottam a magyar zsidó lexikont ezzel, ugye a rabbikat néztem, de olyan írva, Pozsonyba végezte a jössivat, aztán ezt az egyetemet, azt az egyetemet, mondom, megnézem, hogy itt van-e. Ahol volt, akkor természetesen nem volt megemlítve, hogy egyetemet is végzett, és volt arra egyszerűen kivathagyva, hogy az nem létezett. Ami azt jelenti, hogy a hivatalos pozsonyi vonal az a kemény ortodoxia, és a nem annyira hivatalos, az a szintén annan származtak. A egyik leghíresebb mondása a Hassan Seifernak, az a Chodos Asszur Minhatajra. Most ez egy szójáték. Először nézzük meg az eredeti értelemben. Ami nagyon fontos, mert most jön a Pészak, és ehhez kapcsolódik. Ugye Pészak mikor kezdődik? Szerdán este. Csütörtökön este kezdődik az Ómer számolás. Hány napon keresztül számolunk? Számolunk pontosabban 49. Az ötödik nap az a tóraadás, az a tóraadás ünnepe. Mi? A számolást megértünk, hogy ide kijöttek Egyiptomból, akkor izgalommal készültek, hogy mikor lesz már tóraad, és Isten személyesen le fog jönni a Szinai hegyre, és adni fogja a tórát. Ez érthető, de mit jelent ez a szó, az Ómer számlás. Számlálás az stimmel. És 49 nap, mert annyi volt a zsidóknak, amik a szabadultak Egyiptomban, ameddig Isten lejött Szinai hegyét. Mi ez az Ómer? Az Ómer számlálás az valójában nem is kapcsolódik ehhez. Ez csak ilyen, ez véletlen egybeesés. A Biblia azt írja elő, hogy az új termésből be kell mutatni Pesach második napján be kell mutatni áldozatot a szentében. Addig nem lehet az új termés fogyasztani. Amikor már az Istennek adtunk belőle, akkor az ember is fogyaszthat belőle. Ez volt az Ómer. Ómer az a mennyiség. Ómer mennyiségű áldozatot be kellett mutatni az új termésből, és ez egy bibliai tilalom. Hogy nem lehet a hodas az új termésből enni, mielőtt bemutatták ezt a szentében. Izraelben ez mindenképpen érvényes a mai napig, csak a mai nap, amikor már nincs szenté, akkor Pesach második napján reggel automatikusan szabadá válik minden, mert mit, nem lehet várni a pontosabban másnap este. Amikor elmúlt a nap, és nem lehetett bemutatni az áldozat, akkor már szabad. Külföldön nagyon sok vélemény azt mondja, hogy külföldre is érvényes, ami azt jelenti, hogy az ember bemenne itt az áruházban, akkor azt kell nézni, hogy most ez a friss liszt, vagy régi liszt, de ugyanígy nagyon, de mégis az elfogadott szokás mindig az volt, hogy külföldre nem érvényes. Innen így se lehet bemutatni áldozatot, és ezért itt nem érvényes ez. Ez az eredeti értelemben hados, az új termés, asszur minatora, az bibliai tilalom. A Hassan Seifer ugyanezeket a szavakat használta, hados, minden újdonság, minden változás, az bibliai tilalom, az nem szabad, ez nem szabad. A régi ez úgy jó, ahogy van, és kész, nem. Szerinti, de a hodos nem az új termésre használta, hanem mindenféle újítás. Ez egyik leghíresebb mondása Hassan Seifernak, és például litván zsidók sokszor úgy is vettek, hogy ezek a magyar zsidók már túlzásba viszik ezt a hodos, azt mondja, hogy minden dologra azt mondanak, hogy új. Hogy ez tilos. Azt mondja, megint a hodos témával jöttek elő. Nem jelenti az, hogy azt mindent megengedték, csak ők sokszor azt gondoltak, hogy ez már túlzásba viszik, mert mindenre az. Volt, aki tényleg túlzásba vitte, de mindenképpen az alapja tényleg, hát igaza volt a Hassan Seifernek, hogy a változás, ugye, hogy van ez a mondás, most pontosan, egy jó dolgot ne javítani, jó dolgot nem kell javítani, és hagyjunk úgy, ahogy van. Szerintem javítunk, akkor eleve azt jelenti, hogy valami nem stimmel, valami baj, valami rossz, és akkor azon kell változtatni. A zsidóság nem olyan. A Hassan Seifer végrendeletében van itt egy olyan mondás, nem mondjátok, hogy nem mondjátok, hogy változott az idő, mert nekünk nagyon örög és régi az atyánk. Ő nem változott, és nem fog változni. Azt jelenti, az idők változtak. Lehet, az idők változtak, Isten nem változott, és a Tóra se változott. Ezért mindegy az idő változott. Azt jelenti, természetesen a Hatam Szöjfer is felismerte, hogy minden kornak vannak a saját kihívásai, de nem jelenti az, hogy ebben a korban a társadalom egy bizonyos témát másképpen fogja fel, akkor automatikusan akkor halláha most emiatt kell mondani, jó, ha most ezt, ebben a témában az általános felfogásod liberális kell lenni, akkor most automatikusan halláha is. Nem, a halláha ne azt mondja, nem. Tegnap úgy gondoltam, hogy nem helyes, ma is ugyanígy gondolok, hogy nem helyes. Mindezet most a társadalom most egyetért ezzel, vagy nem. A legvégen írja a Hatam Szöjfer, azt mondja is, Istentől kérem, és legyen az az akarata, ne száradjon ki a forrás, és ne, és a fa ne tartsa vissza a gyümölcsöt, szintén a magyar zsidóságról beszél lényegében, azt mondja, a forrás tovább legyen sok vízat, és a fán legyen sok-sok gyümölcs, és ez volt az ő végrendelet. És mi az, amit ír? A családjához ír mindenféle dolog, de azt egyik dolog, amit ír a hitközségnek, azt mondja, nagyon kérem, hogy maximum 2 éven belül legyen itt új rabbi. A végén még azt kérje, hogy a fia legyen a rabbi, de mindenképpen maximum 2 éven, és ne olyan rabbi, ne prédikátot vegyetek ide, hanem egy nagy tudású rabbi, akinek a drósaja nem szép szavak lesznek, hanem igazi tartalommal bibliai idézetek és midrási idézetekből az lesz a drósainak a lényege, és nem szép választékos szavak legyenek. Hát ez az egyik dolog, amit kér a hitközségtől. Egyébként van egy nagyon-nagyon érdekes, ilyen félelmetes dolog. Összesen, hogy van, a Hatam Szöjfer 33 évet volt rabbi Pozsonyban. 33 év, miért? Mert 1839-ben hunyt el, és ez is 33 év út miután érkezett Pozsonyba. A fia, aki fiatalon vette át a rabiságát, 33 évet volt rabbi. Az unokája, aki 1907-ben hunyt el, 33 évet volt rabbi Pozsonyba. A dédunokája 32 év után aliázott gyorsan Izraelben. Lemondott a rabiságra, azt mondja, nem, és élt még nagyon sokáig. A 32 év után menekült innen 1937-ben, azt hiszem. Lemondott a rabiságról, és elköltözött Izraelbe. És volt Izraelben egy rabbi, aki... ugye a Hatam Szöjfernek a responszuma az összes magyar rabbi, nem csak magyar rabbi, litván, lengyel, galiciai, marokkai, mindenkinek a könyveiben lehet látni, idézik és kérdeznek, válaszolnak, magyaráznak, ellentmondanak. És erre Izraelbe egy Goldstein rabbi, aki pozsonyi származású volt, úgy döntett, hogy ezeket összegyűjti, és akkor szintén ilyen vastag kötetek, 6 ilyen vastag kötetet állított össze, fejezetenként, én igen, bekezdésenként, idézett bekezdést a Hatam Szöjfer, és mit írnak erről? Ez az, itt egy kérdés, itt egy válasz, és 33 évet dolgozott azon, és elhunyt. Ez hihetetlen, egy hihetetlen dolog, hogy 33 évig többször ismétlődik. nincs erre magyarázat, de tényleg van. Mondja, ezt az utolsó, ez a Goldstein rabbi, abban nem, vagy nem tudok esküzni tényleg, mert nincs egy ilyen pontos időd, melyik napon kezdett ezzel foglalkozni. Lehet, hogy a 33, ez csak ilyen körülbelül, de körülbelül stíma. Az első három nemzedék, az mondom, az napról napra lehet elszámolni, ez az 33 évet voltak ezek rabbi. Az érdekes a Schreiber Benjaminnel az, hogy ő fiatalan hunyt el. Van egy olyan történet, hogy már összesen hány éves volt? 25 és 32. 57. Igen. 57. És a történet úgy szól, hogy amikor 7 éves volt, akkor halálosan beteg volt. Már olyan beteg volt, hogy a heverek a disa, szinte akik temetkezéssel foglalkoznak, már ott voltak nála, és az a szokás ugye a halál után a holttestnél, a fejénél két gyertyát gyújtanak meg a temetésig. És akkor már ott volt a gyerte, már meggyújtották, mert már haldoklott. Hasan Szöjfer ezt látta, hogy már nagyon, nagyon utolsó pillanat van, ment a szoba másik végehez, a sorokban imádkozott, azt mondta, 50 évet kaptam érte. Sikerült könnyeregni, és kaptam 50 évet. És 57 évesen mondta el, és a történet úgy szól, hogy a bar mitzvára, vagy egy nagy bar mitzvá a rabinak a fiához, és az egyik bácsi egy ilyen pici kis dobozt hozott neki, azt mondta, tessék! Csodálkozott a bar mitzvá fiú, hogy mit lehet, a bar mitzvá fiú meg általában a rabinak a fiához hoznak, miközben én rabinikus könyveket, egy Maimonides, egy Humás, és egy ilyen kis dobozkal kinyitja, félig ilyen már használt gyertyát. Mi ez? Azt mondja, én voltam ott a gábe, én voltam a felelős, amikor láttunk, hogy te magadhoz tért az apad, azt mondta, hogy gyorsan eltettem, mondom, tessék, ez emlék. Ez emlékként, hogy tudjál értékelni, milyen nagy apád van, mert ez már égett. Ez az a két gyertya, ami égett a fejednál, amikor már úgy tűnt, hogy utolsó pillanatban vagyunk, és ezt hozta neki ajándékba a bar mitzvára. Szóval azt mondja, hogy képzeljön, hogy 57 éves volt összesen, 33-ból volt rabbi, azt mondja, hogy 20-valahány éves volt, amikor a rabbi lett. A pozsonyi rabinak az írásai a mai napig még újabb jelennek meg, szóval végtelen ez, és az ortodoxián belül mindenki idézi őt, hogy Hasan Szöjfernek ez volt az útmutatása, így vagy úgy. Van egy nagyon-nagyon szép történet, mert azt mondja, hogy általában szoktak hangsúlyozni, hogy Hasan Szöjfer ugye milyen kemény volt, hogy előre látta, és megtiltatta, és harcolt ellene. De ugyanakkor volt egy teljesen másik oldala is. Például van egy történet, hogy egyszer egyik rabbi érkezett a Hasan Szöjfer az út látogatásra, és azt mondták neki, hogy a rabbi el van foglalva. Valaki ül nála. És jó, valaki ül nála, van fontos tárgyalás, egy másik rabbi, egy hitközségi vezető, vagy valaki. Vár, egy fél óra, egy óra múlva kijön valaki, aki nem látszott, nem nézett ki nagy Talmud tudósnak, és nem egy halachikus tudósnak, nem hitközségi vezetőnek, alig zsidónak. Csak a rabbi egy kicsit ilyen csodálkozott ezen, és erre kiderül később, hogy nem először van, folyam, sokszor jönnek az ember, és ilyen jó társaság is jön. Elbeszélget vele mindenféle dologról, és a Hasan Szöjfer ráér, és szívesen beszélget vele. Csak a rabbi nagyon csodálkozott, hogy a pozsonyi rabbi, aki tényleg el van foglalva, mindig ráér egy kicsit smúzolni ezzel. Ez egy orvos volt. Azt mondta Hasan Szöjfer, figyel, ez a zsidó, ő már nagyon kis részben zsidó. Épp, hogy még kicsit még tartja magát. Ameddig én élek, és hazám fog jönni, addig nem fog kitérni. És a történet úgy szól, a Hasan Szövő halála után tényleg ki is tért. Ami azt jelenti, hogy volt egy hitközségi irányításban, ő képviselte azt a vonalat, hogy tényleg, hogy nem mindig a kompromisszum az, ami előre viszi a dolgot, mert a kompromisszum ez sokszor az mutatja, hogy igen, elismerem, hogy hibás vagyok, de nem teljesen ismerem el, nem csak félig ismerem el. Azt jelenti, így is lehet felfogni, hogy valamikor egy kompromisszumnak rossz üzenete lehet. Nem azt fogja mondani a másik, hogy ó, nézd csak meg, hogy mennyire képes áldozni miattam. Nem, ő elismerte, hogy hibázott, csak nem meri bevallani, ezért csak ilyen mondja, hogy ja, kompromisszum. Azt szerintem az volt a vélem, hogy igazságot, zsidóságot tisztán kell tanítani, és hagyományokat őrizni kell, mert ez a zsidóságnak az alapja. De ugyanakkor természetesen ő is látta, hogy a helyzet egy kicsit megváltozott, és vannak olyan zsidók, akik kicsit már ingoznak be és ki között, és minden megtett a ilyen emberek érdekében. És erről is van nagyon sok fontos tanítás, ami szintén a Hasan Szövő élő példákat mutat. Például itt van, ilyen híres, nagy tudású, elfoglalt rabbi, ráért smúzolni vele, és nem azt mondta Hasan Szövő, hogy ő ortodox lesz, hogy még egy mit tudom, hogy 10-szer elfogja ortodox lesz. Nem. Halasztatta a kitérést. Összesen azt mondta, a befektetés nagy volt, és a mit nyert ezzel, hogy még 10-20 évet, hogy mégis zsidók között maradt. Azt mondta Hasan Szövő, hogy megéri. Megéri áldozni egy zsidóért, még akkor is, ha nem is mentem meg a zsidót, de picivel többet. Még egyszer jön el a zsinagógában, még egy Jom Kippur, még egyszer bőszel, még egyszer ez, még egyszer az, az megéri. Szóval a Hasan Szövőnek több oldala van. Aztán a másik oldala, hogy ilyen szerelmes volt a Szentföldbe. A Szentföld az egyik nagy szerelme volt, és mennyi írása van erről. A egyik furcsa dolog, de mégis szintén a családunkhoz kapcsolódik, egyik nagybátyánk, Rosenbaum Amram, az előbb említett Grünwald Józsefnek a sógara volt, aliázott Izraelben. Csak a Hasan Szövő ír neki egy hosszú levelet, hogy csak Jeruzsálembe menjen lakni. Az egész Izrael az semmit ér a Jeruzsálemhez képest. Az a főváros, az egész Izrael szent, az egész Szentföld a szent, akkor az a legszentebb, és menjen, és ott lakja, mert ilyesmi. Ő maradt Cvatan, és nagyon hamar hunyt el, és a Cvatan el is van temetve. Voltatok már ott, Cvatan van egy nagy temető, egy ilyen hegy, ott a nagyon különleges az a hegy, mert az Ári, a Lúria rabbi ott van eltemetve, a Joszef Kára, a Shulchan Aruchnak a szerzője ott van eltemetve, ugye a Kabbalának a mestere, a Halachának a mestere, a Al-Kabetz rabbi, aki a péntek esti Lachadodi himnuszt írta, ő a híres, kabbalisztikus költő ott van eltemetve. Szerintem ő a legnagyobb. És ott van eltemetve a Rosenbaum rabbi is. És azt szerintem ez egy nagyon különleges. És erre a Hasan Szövő a jászbeszédél, amikor mondott ő után, erre a Rosenbaum után, az picit utalt arra, hogy ha elment volna lakni Jeruzsálembe, akkor nem hunyt volna el. Az Jeruzsálem az megmentette volna. És igazad Szentföldön él, de nem elég, szóval a legszentebb helyen kellett volna élni, és az Jeruzsálem. Szóval ez is egy nagyon fontos oldal a Hasan Szövőnek. Igaz, hogy nem lehet olyan messzire menni, hogy Izraelbe a 60-as években megjelentett könyv, amit azt akarta bizonyítani, hogy a Herzl Tivadarnak a cionizmusa az a Hasan Szövő tanításából nőtt ki. Ez egy túlzás, mert Herzl Tivadar nem járt Jösivában, nem ismerte igazán a Hasan Szövő írásai, igaz az egyik tanára, Pozsonyból származott, és mit tudom én, de hát az is túlzás. Mindenképpen nem azért említem, mert egyetértek ezzel a tézissel, de egy kis fantáziával lehet ezt úgy kiegészíteni, hogy ez annak a forrása. Ami azt jelenti, a Hasan Szaifer írásaiban nagyon-nagyon sok minden szó van arról a zsidó népről, és a Szentföld, és a mi nép. Például előbb említett idegen nyelvű imádkozás. Hasan Szaifer lefektet is forrásokat, ez nem saját gondolattal, de nagyon szépen vezeti le, hogy egyik oldalon azt mondjuk, ugye szabad imádkozni idegen nyelven is, de azt mondja, hogy ez csak a magánember. A közösségi ima nem lehet csak héberül. Miért? Mert a zsidó nép nyelve az héberül. A magánember mondhatja, még nem tanultam meg héberül, ezért én magánemberként imádkozom. Nem magánember, nem ilyet itt otthon, lehet a zsinagógában is, de ez nem hangosan a közösség imája. Tehát azt mondja, a közösség nem imádkozhat csak héberül, mert ez a zsidó nép hivatalos nyelve. Mert szerint voltak Hasan Szaiferben ilyen gondolatok, amit tessék, Hasan itt lefekteti a héber nyelv fontosságát, és igen, ez mind a vallási oldalról, és nem mint ilyen mint cienizmus, de azt akarunk mondani ilyen vallási cienizmus, azt mondja, a Szentföldnek a Szentföld, mint központi ellen a zsidó vallásban, hát ez teljesen természetes, a héber nyelv is teljesen természetes, hogy ez központi elem a zsidóságból. De mindenképpen ez is az egy oldala a Hasan Szaifernek. Mondom is, még sok oldalról lehet megközelíteni a pozsonyi rabbit. És ezért mondom, hogy nem csak a tudás oldaláról mondtam az, hogy a magyar zsidóságnak a legnagyobb rabbija. Tudás, biztos voltak más nagy tudásúak is, de akkor is a Hasan Szaifer nagyon-nagyon jól tudott versenyezni ebben a kategóriában, de az, hogy ő megalapozta a magyar zsidóságot rabbikkal és mindennel, utána segítette a zsidóságnak áthidalni ezt a nehéz felvilágosodást.